János evangéliumának első fejezetének első 5 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgasson meg. Így szól Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden által alatt, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. És Jelenések könyvéből a 22. fejezet 13. verse így szól: Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.
Ez az első vasárnap az évben. Általában nagy jelentőséget szoktunk tulajdonítani azoknak a dolgoknak, amik elsők vagy utolsók valamikor. Ilyenkor az ember szilveszterkor mindenféle dolgokat elhatároz, és akkor azt gondolja, hogy ez majd nagyobb hatással lesz az életére, vagy nagyobb hatással lesz az évére, mint bármelyik másik nap, amikor elhatároz valamit. Talán ezek a szilveszteri elhatározások egy kicsit tovább is szoktak tartani, mint az összes többi, akár több hétig is, tehát előfordul olyan, hogy valóban hatása van ezeknek a dolgoknak. De miért gondoljuk azt, hogy ez olyan nagy hatása lenne, amit szilveszterkor gondolunk? Azért, mert az évnek, egy évnek a vége, egy másik évnek meg az eleje. És ilyenkor azt gondoljuk, hogy úgy összefoglalást lehet csinálni. Az előző évről vele lehet fogni a következő évben. Holott ez csak egy időpillanat. Ha jól belegondolunk, tulajdonképpen szilveszterkor semmit nem lehet tenni, mert ugye az évnek a fordulója csak egy pillanat. Ugye az évforduló környékén tudunk valamit tenni, előtte meg utána. Mert a szilveszter az egy vég és egy kezdet. Tulajdonképpen nem határozunk meg ilyenkor egy időtartományt. Egészen más, amikor arról beszélünk, hogy valaminek a kezdete és a vége. Mert valaminek a kezdete és a vége, az viszont meghatároz egy időintervallumot, és általában ez a kezdet és a vég, ami meghatároz valamit, ez jellemző szokott lenni arra, amiről van szó. Egy példát hagyd mondjak, hogyha egy boltban ki van írva az, hogy ez nyitva van 24 órától 0 óráig, akkor oda nem nagyon érdemes menni. Mert hát az folyton zárva van. Ezzel szemben azt szokták kiírni mindig, hogy ez a bolt ez 0-tól 24 óráig van nyitva. Nyitvatartás kezdete az a 0 óra, és a vége meg a 24 óra, és akkor egy pillanatig bezárnak. Tulajdonképpen ez mond valamit arról a boltról, nem? Ez azt jelenti, hogy mindig oda lehet menni. Ezt úgy alapvetően nem kell elmondani minden pillanatban, hogy és este 6 után is oda lehet ám menni. Elég, hogyha azt mondják, hogy ettől eddig. És közben pedig mindig. Tehát nagyon gyakran, amikor egy egész időszakról akarunk beszélni, akkor arról beszélünk, hogy mi annak a kezdete, és mi annak a vége. És érdekes, hogy az Úr Jézus itt a Jelenések könyvének a végén azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, én vagyok az alfa és az omega, azért mondja, mert az alfa az első betű a görög ABC-nek, az omega meg az utolsó. És az olvasók előtt ez egy nyilvánvaló tény volt. Körülbelül, mintha Magyarországon azt mondanak, hogy hát A-tól Z-ig megmondtam mindent. És ezzel az Úr Jézus arra akar utalni, hogy ott voltam a kezdetekkor, ott vagyok a végnél, de ez jelenteti azt is, hogy ott van végig. És azt gondolom, hogy ez valójában azt jelenti, hogy ott van végig. Nem csak az elején, nem csak a végén, közben nem tűnik el, hanem végig ugyanolyan szerepben, és ugyanolyan hatalommal ott van, mint a kezdetekkor és a végkor. Sokat olvasunk a kezdetekről az igében, meg a végről is, a jelenések könyve az nagyrészt az utolsó időkről szól, és nagyon helyén való a végén. Az Úr Jézusnak egyébként az utolsó előtti megszólalása a jelenések könyvében ez a mondat, hogy én vagyok az első és az utolsó, hogy utal arra, hogy az elején is ott volt, ugyanúgy, ahogy itt az idők végén. Mielőtt átérnénk erre a gondolatra, vagy tovább fejtegetnénk ezt, érdekes dolog megvizsgálni azt, hogy ki írta ezt. Jánosról és a János evangéliumáról, ez a jelenések könyvéről szeretnék egy-két szót mondani, elsősorban a János evangéliumáról. Jánosról tudjuk, hogy ő volt a leghosszabb életi tanítvány az összes között, és ez az írás, a János evangéliuma, ez csak utoljára készült el az evangéliumok között. Egészen más is a felépítése, más történeteket mesél el, más a mondani valója. Olyannyira utána készült, hogy valószínűleg a János evangéliumának a megírásakor, ez itt körülbelül 30 évvel lehetett a másik három evangélium megírása után, az összes többi apostol már halott volt. Tehát ez egy olyan evangélium, ami képzeljünk el valakit, aki túlél mindenki más egy társaságból, és akkor most össze akarja foglalni a lényeget. Idős ember volt már János, amikor írta az evangéliumot, egészen idős volt, amikor írta a jelenések könyvét. Ez egy olyan írásként olvassuk, hogy na ez az, ami a lényeg. Most figyeljetek, most megmondom azt, amit leszűrtünk ezekből a történetekből, amiket az Úr Jézussal értünk át. És egész más szempontból közelít az Úr Jézushoz, másként írja őt le, mint a másik három evangélium. Itt azért közben szeretném szúrni, hogy a másik három evangélium sem teljesen egyforma. Tehát az írók mind a négy evangéliummal egy-egy sajátos szempontot akartak bemutatni. Valahogy más szerepben igyekeztek megmutatni az Úr Jézust. Máté inkább, mint egy királyt szeretné bemutatni nekünk. A Márk evangélium arra koncentrál, hogy ő szolgaként érkezett ide a földre, és szolgálta az embereket, és megváltotta őket. Lukács, mint történetíró, inkább az emberre koncentrál. Milyen ember volt Jézus Krisztus? Honnan származik? Hová ment? Ő egy történetet szeretne megvilágítani. Jánosnak egészen nagyra törő célja van, egy egészen különleges szempontból mutatja be az Úr Jézus, mégpedig abból a szempontból, hogy az Úr Jézus Isten. Tehát ő nem arra koncentrál, hogy mit is tett ő itt a Földön, hanem egy sokkal nagyobb szempontból akarja ezt leírni, azt akarja megmutatni, hogy Jézus Krisztus Isten. És rögtön az legelején az evangéliumának ezt teljesen tisztává akarja tenni. A felolvasott ige úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben Istennél volt. Kicsit kacifántos módja annak leírásának, hogy Isten és az ige ugyanaz. Isten magánál tartotta az ő szavát, és az az érdekes, hogy ez azt sugallja, hogy Isten szava az annyira fontos, hogy Istennek a lényét írja le. És később, amikor olvasunk egy kicsit tovább, akkor a 14. versben azt olvassuk, hogy az ige testé lett, s lakotott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. De teljesen világos, hogy itt a 14. versben azt mondja, hogy az ige lett testé. Az első versben meg azt mondja róla, hogy az ige Isten. Tehát akkor, hogyha Isten az ige és az ige testé lett, akkor Isten lett testé Jézus Krisztusban. Nem nagyon lehet az üzenetet félreérteni. Azt állítja, hogy Jézus Krisztus Isten. Még rögtön van egy másik érv is. Itt a második, vagy a harmadik versben, ami azt mondja, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Lehetne ezt úgy értelmezni az első és második vers alapján, hogy ez itt Istenről szól, de ez elég erőltetett lenne ez az értelmezés. A természetes értelmezés az, hogy itt az igéről szól. Tehát minden Isten szava által lett. De hát tudjuk, hogy az ige testé lett. Jézus Krisztus az, akiben teremtő erő megnyilvánult. És azt állítja, hogy az ige nem más, mint Isten. És a 14. versben pedig az ige testé lett. Teljesen világos, hogy Jánosnak az a kijelentése, hogy Jézus Krisztus Isten. Ez egyébként egy nagyon nem divatos jelentés ma. Tehát ezt mondani, ez olyan nagyon elavultnak, meg bigottnak tűnik ma. Jézus Krisztusról nagyon sok dolgot mondanak, hirdetnek az emberek, gondolnak az emberek. Nagyon kevesen vannak azok, akik azt állítják, hogy Jézus Krisztus soha nem élt. Ez egy elég jószabb állítás lenne, nem is nagyon sokan merik ezt fölvállalni. Tehát ahhoz egészen bigott ateistának kell lenni, és ráadásul még tájékozatlannak a történelemben, hogy valaki azt állíthassa, hogy Jézus Krisztus soha nem élt. Ez nem szokott soha vita tárgya lenni, igen, élt valamikor. Az már lehet vita tárgya, hogy mennyire megbízhatók az evangéliumok, de ez sem igazán komoly dolog. Az egy eléggé jó védhető álláspont, hogy az evangéliumok azt írják le, ami történt. Egy nagyon jó dokumentált dolgok. Igazán a nagy véleménykülönbség ott szokott kialakulni az emberek között, hogy kicsoda is ez a Jézus Krisztus. Mit? Kinek kell őt tartani? A gondolkodó emberek, akik legalább egy kis ideig gondolkodtak Jézusról, ha egy keveset is olvastak az Új Szövetségből, általában azt szokták mondani, hogy hát egy nagyon bölcs tanító. Az egyik legjobb tanító, aki az életről miket tanított. Hát elolvassuk a hegyi beszédet, és hát fantasztikus dolgokat mond. Nagyon jó meglátásai vannak. És valóban, nagyon sok olyan dolgot mond, ami rettentően hasznos lenne, hogyha megfogadnánk. Nagy erkölcs tanító ez a Jézus Krisztus. Valóban érdemes olvasni ezt az Új Szövetséget legalább egyszer, és sok dolgot megtanulhatunk tőle. Az az érdekes, hogy János evangéliuma az rengeteget beszél arról, hogy kicsoda is Jézus Krisztus. Ha kellene néhány szót választani mottójaként az evangéliumnak, akkor talán az én vagyok evangéliumnak lehetne hívni. Az Úr Jézus borzasztó sokszor mondja magáról azt az evangéliumban, hogy én vagyok. Van két ilyen nagy hasonlat, amit mond magáról az Úr Jézus. A jegyzetelők kedvéért elmondom ezt a hetet. A János 6-ban hasonlítja magát az élet kenyeréhez, a mannához. A mennyből származó kenyérnek nevezi magát. És azt mondja, hogy aki ebből eszik, az soha meg nem hal. Aztán a 8.12-ben azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. A 10.7-ben én vagyok a juhok ajtaja. Az, amin keresztül átmehetnek az emberek a halálból az életbe. A 10.11-ben még ez a juhos példához csatlakozva mondja azt, hogy én vagyok a jó pásztor. 11.25-ben olvassuk azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aztán a 14.6-ban az út, az igazság és az élet. És végül a 15.1-ben azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. A szőlőtő hasonlattal. Érdekes, hogy nem nagyon olvasunk olyat, hogy én vagyok a legbölcsebb ember, aki rám hallgat, annak rettenetes jó élete lesz, kiegyensúlyozottak lesznek, nem lesz semmi bajotok, gazdagok lesznek, stb. Ilyenek nem nagyon hangzanak el. Ezzel szemben azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az út, az igazság és az élet. Persze ezeket lehet mindenféle máshogy is értelmezni. Ezek az én vagyok kifejezések mind egy nagy képet akarnak megvilágítani. Teljesen világos az, hogy János azt állítja az Úr Jézusról, hogy ő Isten. Itt nem nagyon lehet vita. Azzal szoktak vitázni emberek, hogy vajon ő maga állítja-e magáról azt, hogy ő Isten. Itt ezekben az én vagyok kezdeti kijelentésekben, ezekben nem mondja sehol azt, hogy én Isten vagyok. Majdnem mindegyik utal erre. Majdnem mindegyik egyértelműen értelmezhető így. De nem mondja ki, én Isten vagyok. Ezért aztán sokan azt szokták gondolni, hogy ezt ő ténylegesen nem is mondta magáról. Szokták azt mondani, hogy hát azt csak úgy látogták. Az világos, hogy a János azt hitte. A jelenések könyvében is a János jól leírta. Na de hát ő ilyet nem mondott magáról. De egy fontos dolog egyébként, hogy vannak, akik ezt gondolják. Az emberek lelki egyensúlyának nagyon jót tesz az, hogyha azt gondolják, hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy ő maga Isten. Mert akkor annak nagyon komoly következményei vannak. Erről még fogok egy kicsit beszélni. Viszont van három olyan én vagyok kijelentés egymás után a János evangéliumának a 8. részében, amit nem nagyon lehet érteni. Legalábbis kettő belőle nagyon furcsa. Ez a János 8-ban egy vita van leírva a farizeusokkal. És hát elég kemény szavakkal ostorozza itt a farizeusokat az Úr Jézus. És felolvasok néhány verset, a János 8:24. Ezt mondtam nektek, hogy ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Furcsa. Aztán a 28, mikor mondta azért nekik Jézus, mikor felemelitek az ember fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem mint az Atya tanított engem, úgy szólok. Mik ezek az én vagyokok ott? Ez a 24, ez meg úgy teljesen érthetetlennek tűnik, mert azt mondja, hogy a bűneitekben haltok meg, ha nem hiszitek, hogy én vagyok. És képzeljétek el, beszél valaki valakivel, és az azt mondja, hogy borzalmas rossz lett neked, ha nem hiszed el, hogy én vagyok. Hát erre nyilván azt mondanák, hogy hát ez teljes őrültség, amit beszélt, hát persze, hogy vagy, beszélek veled. Az Úr Jézus nyilván nem ezt akarta mondani. A 28-ban is ez az én vagyok, ez egy olyan, mintha nem illene bele a mondatba. Ha ezt kihagynánk, a mondat egész értelmesnek tűnne. Beletesszük, akkor valami furcsát mond. Az, hogy mit akar mondani az Úr Jézus egész végig, ezt az 58. versből tudjuk megvilágosan. És ott lett egyébként a hallgatóság számára is teljesen világos, olyannyira, hogy föl is háborodtak volna. Sőt, 57. verset is olvasom, hogy érthető legyen. Mondták azért a zsidók, még 50 esztendős sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondta nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám le, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy ráhaigálják, Jézus pedig elrejtőzött, és kiment a templomból, átmenve közöttük, és ilyen módon eltávozott. Azt mondja az Úr Jézus, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ez nyelvtanilag is furcsa. Mert azt mondja, hogy én már az előtt vagyok, mielőtt Ábrahám lett. Ábrahám, egyszer csak az idők folyamán lett, de én vagyok. Folyamatosan vagyok az idők folyamán. Ez lehetséges, hogy nekünk egy furcsa és ellentmondásos dolog, a hallgatóság megértette. Honnan lehet tudni, hogy megértette? Onnan, hogy köveket ragadtak és meg akarták kövezni. Mert hogy is mutatkozik be Isten? Mi Istennek a neve? Ez egy akkori zsidó ember számára teljes egészében világos, és mondjuk 5 éves korában aranymondásként megtanulta, lehet, hogy sokkal hamarabb. A 2 Mózes 3-ban, a 14. versben, amikor is bemutatkozik Isten Mózesnek, ott az égőcsipkebokornál, akkor mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok, és mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Tehát amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor azt állítja, hogy én az az Isten vagyok. Azon a néven szólítja magát, mint Istennek a privát neve, az ő saját neve, amit úgy is lehet olvasni, hogy vagyok. Akkor ezt mondja. És már a 24. versben azt mondja, hogy ti a bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, én Isten, meghaltok a ti bűneitekben. Kemény mondás ez, lehet, hogy ekkor még ezt nem értették meg. Ha megértették volna, akkor rögtön ilyenkor köveket ragadnak. Ennél sokkal világosabban fogalmazta ezt az 58. versben. Mielőtt Ábrahám le, én vagyok. Istennek az első személyes kijelentése, mondjuk úgy, hogy Ádám után, amikor is szövetséget köt az emberiséggel, az Ábrahámban van. Ott jelenik meg, mint egy személyesen szövetséget ajánló Isten. És azt mondja, mielőtt még Ábrahám lett, én vagyok. János az evangélium elején azt mondja, hogy mielőtt a világ lett, Krisztus már van. És ugyanezt mondja itt önmagáról is. Ennek nagyon komoly következményei vannak. Ezt azért szeretnek az emberek erről nem tudomást venni, mert ezt logikusan tovább gondolva nem lehet azt mondanunk, hogy Jézus Krisztus egy rettentő bölcs ember, egy nagyon okos tanító, a legjobb pszichológus, kitűnő dolgokat mondott az életről, az erkölcsről, az emberek közötti kapcsolatokról. Ha csak ennyit mondunk, akkor ellentmondásba keveredünk. A következő érvelést az sajnos nem én találtam ki. Ha én találtam volna, aki rettentő büszke lennék rá, de nem én voltam, C.S. Lewis írt arról, hogy erkölcs tanítónak tartani Krisztust nem lehet. Mégpedig azért, mert ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra azzal, hogy azt mondta, hogy én Isten vagyok. Mert 3 dolog lehetséges, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy Isten. Hát logikusan 2, vagy Isten, vagy nem. Most, hogyha Isten, akkor nem kell tovább foglalkozni ezzel a kérdéssel. Akkor igazat mondok. Ha pedig nem Isten, az 2 okból lehet, mert vagy tud róla, hogy ő nem Isten, vagy nem tud róla, hogy nem Isten. Hogyha valaki tud róla, hogy nem Isten, és azt állítja, hogy én Isten vagyok, az egy beteges hazudozó. Lehet, hogy gonosz ember is. Ha viszont ő nem Isten, és erről nem tud, csak azt hiszi, akkor viszont némiképp bolond. Tehát tulajdonképpen 3 lehetőség van, amiben dönteni kell Jézus Krisztussal kapcsolatban. És az a fontos, hogy ezt az embernek magának kell eldönteni, hogy mit gondol. Ez különbözteti meg egyébként leginkább az embereket Krisztussal kapcsolatban, hogy ki mit gondol. Vagy azt gondolom Isten, aminek messze menő következményei vannak, de ha ezt nem gondolom, hogy ő Isten, akkor azt kell gondolnom, hogy vagy bolond, vagy hazudozó. Na most se egy bolond, se egy hazudozó nem lehet nagyon bölcsember, aki az erkölcsi kérdésekben mérvadó. Ezért aztán, hogyha azt gondolom, hogy az Úr Jézus erkölcsi kérdésekben mérvadó, akkor sajnos azt is kell gondolni, hogy az Úr Jézus Isten. Azért mondom, hogy sajnos, mert ezt az emberek nem nagyon szeretik gondolni. Ezt mi gondoljuk, de az emberek többsége leginkább a logikai ellentmondást elviselve, inkább hajlandó azt gondolni, hogy hát mégiscsak jó ember. És a Luisnak a gondolat menetét pedig igyekszünk félretolni. Persze vannak meggyőződéses ateisták, akik a másik két lehetőségből mondják az egyiket. Az ő álláspontjuk legalább nem ellentmondásos. Ha valaki a másik két lehetőség közül választ, és nem azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten, akkor persze kénytelen elfogadni azt a kijelentést, amit a 24. versben mond az Úr Jézus, hogy mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Ennek ez a következménye. Egyszerű, világos. Nincs más lehetőség az alapján, amit az Úr Jézus mondott, mint hogy azt higgyük, hogy ő Isten, vagy el kell vetni teljesen. Középút sajnos logikailag nem létezik. Pedig ez lenne az egyszerű és könnyű minden ember számára, de a döntés az teljesen világos kell, hogy legyen. És abban az esetben, hogyha elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus Isten, akkor már abszolút nem meglepő, hogy azt mondja magáról a jelenések könyvének a végén, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Miért? Mert hát Isten ott van a kezdetnél, és ott van a végnél. Ebben talán csak az érdekes és információt alkalommal bíró dolog, hogy nem azt mondja, hogy Isten a kezdet és a vég, hanem azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég. Hogy Istennek ez a személye, Jézus Krisztus az, aki képviseli Istent a kezdetnél és a végnél. A János evangéliumnak az első versében, nem a harmadik versében teljesen világossá válik az, hogy a teremtésnek a műve az az igén, az a Jézus Krisztuson keresztül történik. Ott van a kezdetnél, a világ kezdeténél ott van. És aztán ott van a világnak, ennek a látható világnak a végénél, amikor is az ítélet történik, azt olvasjuk ugyanis, hogy az Atya senkit sem ítél, hanem az ítéletet teljes egészében a fiúra hagyta. Tehát a jelenések könyvének az ítélő székében ott nem az Atya ül, hanem a fiú. Jézus Krisztus ott van a világ teremtésekor, és ott van a végén. Ő keretezi tulajdonképpen a mi látható világunkat, azt, amiben most élünk. És aztán persze lesz egy új világ, aminek nincs vége. Ennek, amiben élünk, ennek van. És mind a kezdetnél, mind a végnél Jézus Krisztusba ütközünk bele. Ővele találkozunk. Ha egy időszak kezdeténél és a végénél a főszereplő valaki, akkor azért eléggé jogosan feltételezhetjük azt, hogy közben is ő a főszereplő. Irodalmi műnek az első lapján találkozunk valakivel, aztán hátra alapozunk, és az utolsó lapján is őről van szó, akkor joggal feltételezhetjük, hogy ő nem egy mellékszereplő ebben a műben. És valószínűleg a táv 30. oldalon is fel fog tűnni. És valóban így van ez az Úr Jézussal is. Érdekes, hogy nem csak az egész világnak a kezdete és a vége, de találhatunk sokkal kisebb időszakokat is, aminek ő a kezdete és a vége. Van egy másik része a világnak, amiben mi élünk. Ez egy olyan kor, amit a teológusok szeretnek a gyülekezet korának nevezni, amikor is Isten úgy munkálkodik a Földön, hogy itt van egy gyülekezet, egy láthatatlan gyülekezet, amiről azt is mondja, hogy a Krisztus teste. ennek is a kezdete, ennek az időszaknak is a kezdete az Úr Jézusnak egy nagyon fontos szereplése. Valamikor az ő halála környékén kezdődik, utána valamivel, amikor elküldi a Szent Lelket, akkor kezdődik a gyülekezet a Földön. Mi ebben a korszakban élünk. És a vége is az ő fellépésével van, akkor, amikor másodszor eljön a Földre. És most úgy működik, hogy a hívőknek az a feladata itt, hogy megmutassák őt, mint Istent. Mert hát ő a kezdet és a vég. A mi gyülekezeti életünkben is ő a kezdet és a vég. De akár személyesen is a hívők életét, hogyha megnézzük, az is két találkozás között zajlik. Maga a hívő élet. Ott is a kezdetnél föllép a színpadra Jézus. Ha valaki megtér, akkor az úgy történik, hogy találkozik az Úr Jézussal. Hogy ez a találkozás pontosan milyen, az minden embernél más és más. De mindenképpen az Úr Jézus a megtéréskor ott van. A hívő ember életében a kezdet az ő. És a hívő ember életének a vége is az, a találkozás vele. Hiszen vagy meghal valaki, és úgy ér véget az élete, és akkor is találkozik Krisztussal, vagy pedig része van Krisztus második eljövetelében, és akkor is találkozik Krisztussal. Tehát megint csak a hívő élet az két találkozás között történik, ott is a kezdet és a vég. Érdemes megvizsgálni azt, hogyha általában Krisztus a kezdet és a vég, akkor én bennem ez hogyan van? Mert hát nagyon könnyű arról beszélni, vagy esetleg filozófiai értekezéseket olvasni, vagy akár hova tovább írni, arról, hogy a világban Krisztus a kezdet és a vég. Ez nem olyan nagyon közelről érint minket. Ha már azt mondjuk, hogy a gyülekezet korának a kezdete és a vége Krisztus, akkor hívő emberként érdemes fölvetni azt, hogy és a mi helyi gyülekezetünkben a kezdet és a vég, hogy minden döntésünkben, életmódunkban, amit közösen teszünk, valóban a kezdet és a vég és a legfontosabb és legmeghatározóbb szereplő Krisztus-e. Ez már egy kicsit húsba vágó kérdés. De ennél sokkal inkább érdekes és húsba vágó kérdés lehet az, hogy és az én életemben, aki hívőnek vallja magát, annak az életében persze ő a kezdet. És ismerve az igét, tudjuk, hogy ő lesz a vég. De ha ezt az időintervallumot leszűkítjük, és azt mondjuk, hogy nem az egész életem érdekel engem, vagy nem az egész hívő életem, hanem az, amiben most vagyok. Mondjuk ennek a napomnak kezdete és vége? Vagy a döntéseimben ő a kezdet és ő a vég? Egy döntésben úgy lehet Jézus Krisztus a kezdet és a vég, hogy abból indulok ki, hogy ő kicsoda, és mielőtt véglegessé válik a döntés, megvizsgálom, hogy na és ez a döntés milyen viszonyban van vele. Az én értékrendem kezdete az valóban Krisztus, vagy esetleg valami mások is vannak benne, és az én döntéseimnek a vége az a szerepele Krisztus. Tehát, hogy akkor fölbukkan-e a főszereplő? Vagy pedig csak olyan kérdések vetődnek föl, hogy megéri-e? Hatékony-e? Jó-e? Érdemes-e? Nekem jó, vagy másnak jó? Azt mondom, jó, hogyha a személyes életünkben is Jézus Krisztus kezdet és vég tudna lenni. És nem csak kezdet és vég, mert hogyha ugye egy tartomány meghatározunk a kezdetével és a végével, akkor annak a belsejéről is beszélünk. Hogyha tudjuk azt, hogy a minden döntésünknek a kezdete az az Úr Jézus lesz. És a vége az az Úr Jézus. Akkor tudhatjuk azt, hogy magában a döntésben is ott van. És akkor személyes döntéseinkben ő lesz a kezdet és a vég. És hívő életünkben is ő a kezdet és a vég. És ezek után nem nehéz az, hogy a gyülekezetben is ez legyen. És aztán nem nehéz azt elképzelni, hogy a világnak a kezdete és a vége is ő. És azt olvassuk, hogy ő által az őre elnézve vannak mindenek. Nem csak az elején meg a végén. Tehát ő nem csak beindítja a motort, meg leállítja a motort, hanem ténylegesen fenntartja. És célt ad annak. Jó lenne, hogyha a mi életünkben ez egészen picike kis időtartományokban is igaz lenne. Azt gondolom, hogy a hívő emberek életében az, hogy az én egész életemnek a kezdete és a vége az Jézus Krisztus, az leginkább rajta múlik. Azt olvassuk, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Ez is az egyik ilyen nagy én kijelentésében van az Úr Jézusnak. Az, hogy mi oda mentünk Istenhez és megtértünk, ez az ő munkája. Az, hogy megtisztított, ez is az ő munkája. Az, hogy utána üdvözít, ez is az ő munkája. Ugyanúgy, ahogy a világ teremtése és aztán a megítélése is az ő munkája. Olyan jó lenne, hogyha egészen minden napokban is a döntéseinkben hagynánk ezt a munkát. És hagynánk, hogy egészen kicsike időszakokban is kezdet és vég lehessen. És úgy látjuk, hogy ez abszolút nem rajta múlik. Tehát az, hogy mi mennyire engedjük őt a mi mindennapi életünkben munkálkodni, ez nem rajta múlik, mert a készség az ő oldaláról megvan. A dolog úgy látom, hogy elsősorban a mi ellenállásunkon bukik meg. Ugyanis az ember is szereti azt kijelenteni, hogy én vagyok a középpont. És ha én vagyok a középpont, akkor a döntéseimben én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. És amikor ezt kijelentjük, akkor sajnos Krisztus abban nem tud ilyen szerepet játszani. Azokban a helyzetekben, amikor én vagyok a középpont, akkor nem Jézus Krisztus az Isten. Akkor én magamat ültetem ebbe az Isten szerepbe. És abban a szerepben azt gondolom, hogy mi nem tudunk igazán jól játszani. Az nem ránk van szabva az Istennek a szerepe. Isten adja azt a kegyelmet, hogy tudjunk minél többször őt a középpontba helyezni. És ne csak az egész nagy hívő életünkben, hiszen tudjuk, hogy megtértünk, tudjuk, hogy ez egy lezárt dolog, és tudjuk azt, hogy üdvözülni fogunk, hála Istennek nem rajtunk múlik, de nagyon sokban múlik az rajtunk, hogy milyen is a közben lévő történés. És ez pedig alapvetően azon múlik, hogy vajon Jézus Krisztus kezdet és vége egészen rövid időtartamokban is a mi életünkben. Hagyjuk, hogy ezt megtegye, és figyeljünk az eredményt, hogy mi lesz ezek után. Imádkozzunk röviden. Hálát adok, Úr Jézus, azért, mert te valóban Isten vagy, és emiatt aztán mindenható és mindentudó. De nem egy távol Isten vagy, aki ott valahol távol mindent meg tud tenni, hogyha akar, és mindent ismer, hanem egész közeli személyes Isten vagy nekünk. Hálát adok azért, mert te nem csak a világban akarsz a kezdet és a vég lenni, hanem a mi életünkben is. És mindenki számára, aki megtért, te már a kezdet vagy, és egy ilyen reményteljes vég elé lehet nézni. De Uram, könyörülj rajtunk abban, hogy tudjunk minden napunkban úgy élni, és minden döntésünkben úgy élni, hogy te vagy a kezdet és a vég abban. Azzal kezdjük el, hogy mit tetszik neked, és azzal végezzük be, hogy vajon tetszik ez neked. És hogyha így élünk, akkor tudhatjuk azt, hogy minden nap munkálkodsz az életünkben. Tudhatjuk azt, hogy mivel szeretsz minket, ez nem lesz rossz, ez nem elvesztődünk, hanem ad. Kérlek, Uram, hogy te adj kegyelmet, hogy ezt valóban meg tudjuk élni. Amen.